Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem túlzás, most igazán nem, hogy 2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországon és Magyarországnak, mondta Orbán Viktor miniszterelnök pártelnök a Fidesz szombaton Budapesten tartott 31. kongresszusán. Nem pártot, nem kormányt, nem miniszterelnököt, nem a következő 4 év kormányzásának, hanem a magyarság jövőjének megnyeréséért indulunk harcba, fogalmazott a kormányfő. Ha mindenki elvégzi a rá kiszabott feladatot, ha nem bízza el magát és megőrizzük az alázatot, akkor a jutalom sem marad el és újra győzni fogunk, fogalmazott beszédében Orbán Viktor miniszterelnök. A választás egyik tétje, hogy beadjuk-e a derekunkat Brüsszelnek, és bevándorló országgá tesszük Magyarországot is, vagy folytatjuk a lázadást, és visszaverünk minden brüsszeli migrációs kísérletet. Tiszától és DK-stól, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök, pártelnök a Fidesz 31. kongresszusán Budapesten. Azt javaslom, folytassuk a lázadást, jelentette ki a kormányfő. Az adóhivatal online rendszerében már 33 ezeren kérték a családi kedvezményt, és több mint 22 ezer édesanya is itt jelezte az anyakedvezmények igénybevételét. Ismertette közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy nem érdemes halogatni az adóelőleg nyilatkozatot, hiszen az űrlapok pár perc alatt kitölthetők. Akinek jár valamilyen adókedvezmény, mert például gyermeke után családi kedvezményre jogos, több gyermekes édesanya, 30 év alatti anya már a januári fizetéssel megkaphatja azt. Ha a napokban még a bérszámfejtés előtt leadja adó előleg nyilatkozatát munkáltatójának, kifizetőjének, hangsúlyozták a közleményben. A hideg havas időben több helyen mentettek meg kihűlt, illetve kihűlés közeli állapotba került embereket az országban. A mentőszolgálat azt kéri, figyeljünk egymásra az extrém hidegben. Az országos mentőszolgálat a közösségi oldalán arra figyelmeztet, az extrém hideg nem csak a szabadban élőket veszélyezteti. A budapesti rendőrfőkapitányság a közösségi oldalán azt közölte, a 112-es segélyhívó jelezzék kihűléssel veszélyeztetett emberek helyét, ne kommentben. A kihűlés komoly veszélyt jelent, a kezdeti hipotermia akár azzal is járhat, hogy az érintett nem is érzékeli, milyen életveszélyes állapotba került. A rendkívüli időjárás ellenére is zökkenőmentesen működik a házi segítségnyújtó szolgálat, mondta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Fülöp Attila a bejegyzésben hangsúlyozta, tavaly az igénylések alapján 77,1 milliárd forintot fordítottak erre a feladatra. Országosan 1410 szolgáltató biztosítja az ellátást. Kifejtette. A szolgáltatás célja, hogy az idősek és egészségügyi állapotuk miatt segítségre szorulók a saját otthonukban kapjanak támogatást. Hófúvásra kell számítani vasárnap a Bodrog közben és a Dunántúl középső területein. Figyelmeztetett a Hungaromet ZRT a távirat irodához eljuttatott vészjelzésében. Azt írták, vasárnap napközben nagy területen kell továbbra is élénk, erős, helyenként viharos, óránként 60-65 kilométeres, a hegyekben ennél erősebb széllökésre számítani, amely kiemelten a Dunántúli középhegység tágabb térségében és a magasabb térszíneken erősebb hófúvást is okozhat. Napnyugtát követően fokozatosan mérséklődik a légmozgás, azonban a szél hétfőre virradóan is hordhatja még a havat. Vasárnap Borsodabói-Zemplén, Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt. Az ország többi részén Zala, Csongrád, Csanád és Békés vármegye kivételével elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hófúvás veszélye miatt. Végül az időjárásról. Észak felől ismét egyre több felhő sodródik fölénk, melyekből futó hózáporok előfordulhatnak. Legnagyobb eséllyel az északkeleti megyékben lehet csapadék. Az északnyugati szelet több felé erős, helyenként viharos lökések kísérik. Hófúvás nagy területen valószínű. Kora délután általában -5 és 0 fokot mérhetünk. Helyenként lehet ennél hidegebb idő. Híreket hallottak.
Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőt. Isten hozta önt nálunk a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm a meghívást, hogy újra itt lehetek és beszélgethetünk.
Mindörökké, amen. Az ünnepek után vagyunk, de minden okunk megvan arra, hogy finom italokat fogyasszunk, akár az ünnepek után is. A hideg téli éjszakákon, vagy a hideg téli napokon akár forró italokat is?
Igen, a forralt bor, és ennek egy alternatíváját szeretném elmondani a hallgatóknak. Ugye a forralt borról tudjuk, hogy ennek végül is úgy alakultak ki, hogy gyógyászati, egészségmegőrző szerepe volt. Hát az enyhe meghűléses tünetekre erre nagyon jó, mert a különböző gyógynövények és a különböző fűszerek azok az alkoholba, tehát a borokba kioldódnak, illetve forralással még intenzívebben belekerülnek az italba, és gyakorlatilag ezt, hogyha tovább forraljuk, akkor még az alkohol is elmegy belőle, tehát nyugodtan lehet időseknek is fogyasztani. Ha pedig nem forraljuk teljesen, tehát gyöngyözésig, akkor pedig az alkohol is benne marad, és akkor egy ilyen kellemes érzést, egy ilyen átmelegítő érzést is tudunk érezni a fűszerek által, és hát az alkohol által.
Fontos, hogy a forralt bort fűszerezhetjük, ugye? Ezt azért jegyezzük meg.
Igen, a forralt bornak pont ez a lényege, hogy fűszerezni kell, és akkor hát lehet illatos borokból is, tehát egy muszkált borból is lehet, tehát egy egyszerű borokból is lehet, tehát ezért nem kell egy grand cru minőség, de azért nyilván iható borból, szőlőből készült borból kell ezeket készíteni. Na térjünk rá a forró italokra. Gyakorlatilag ezeket nevezhetjük koktéloknak is, de inkább italoknak, mert nem olyan bonyolult ezeknek az elkészítése. Itt azt kell figyelembe venni, hogy ezeknél az italoknál, hogyha forrón készítjük el, mert pedig forrón készítjük el, általában ezeknek az alapja valamilyen égetett szeszes ital. Azt kell figyelembe venni, hogyha ezek egy meleg alapba, tehát egy vízbe, magyarán mondva, belekerülnek, akkor itt az alkohol, illetve ezeknek az alkoholos italoknak az összetevői intenzívebben jelentkeznek. Tehát mindig azt kell csinálnunk, hogy felforraljuk a vizet, és várni pár percet vissza kell hűteni. Tehát egy ilyen 80 fokra visszahűteni nem kell megmérni, de nyilván pár percet pihentetjük. Tehát mi kell felforralni. Hát a vizet felforraljuk, de amikor készítjük, akkor vissza kell hűteni. Tehát az egyik szabály. Azért is kell visszahűteni, mert itt az alapok, mondjuk a gyümölcsök, általában citrusfélék, és ezek is sokkal intenzívebben oldódnak, hogyha nagyon forró a víz, és egy kicsit kesernyésség is belemegy, különösen a citromnál, meg grapefruitnál. És akkor ez a kesernyés íz, ez az ízvilág, ez már azért annyira nem tetszik nekünk. És ami még nagyon fontos, hogy ezt ne felejtsük el, hogy ezt mindig hűálló pohárról kell szervíroznom. Hát ugye ez attól koktél, meg meleg ital, hogy át nem bögrébe. És akkor mindig ez egy hűálló pohárba, tehát nagyon figyeljünk, mert különben el fog repedni a pohár, és akkor baj lesz. Tehát mindig egy hűálló poharat kell nézni. Ezek általában 2,5 decisek, és akkor ehhez lehet körülbelül 1,5 decit, vagy 1 deci spiritet, tehát égetett szeszt alkalmazni. Hát mik is ezek? Elsődlegesen a viszki, de az nagyon jó a viszki alapnak. Én azt gondolom, hogy ide egy ilyen édesebb viszkit kellene, tehát nem egy nagyon füstöset, hanem egy ilyen bourbon viszkit, amiről mondjuk ugyanannak kukorica az alapja, és ez egy kicsit édesebb. De lehet konyakkal is, és hát brandyvel itt Magyarországon, és lehet rummal is, tehát egy jó minőségű barna rummal nyugodtan lehet, és ebből mondom, egy 2,5 deci vízhez körülbelül 0,5 decit, vagy 1 decit tegyünk ezekből az anyagokból. Édesíteni lehet cukorral, hát mondjuk egy evőkanál cukor, szerintem az, hát egy csapott evőkanál, hogy ne sok cukrot tegyünk, illetve aki nem szereti a cukrot, lehet mézzel is, de mindig gondolkodni kell, hogy ha mézzel készítjük, akkor opálos lesz az ital. Tehát nem lesz szép átlátszó. Úgyhogy ezért inkább talán a cukor. Úgy tesszük bele a cukrot, hogy már meleg italba tesszük bele a cukrot, és díszítjük kis narancs karikával, egy kevés citrom karikával, grapefruittal, mangóval lehet, tehát nagyon sok mindennel lehet díszíteni, és akkor egy nagyon szép, gusztusos italunk lesz.
Általában ezeket a forró italokat este célszerű fogyasztanunk, tehát már a nap lezárásának lehet egyfajta megkoronázása.
Igen, a nap lezárása is lehet, de délután is lehet, tehát mintha egy tejázás helyett, vagy talán után. Most a víz helyett egy tejával is felönthetjük ezt, tehát teja alap is lehet, tehát egy fekete teja alap egy ilyen kicsit könnyebb, nem kell nagyon erős teját készíteni, az is lehet az alapja. És akkor így délután eltejázgatunk, illetve hát elkoktélozgatunk.
Mivel gasztronómiai műsorban beszélgetünk, természetesen receptekkel is szolgálunk a kedves hallgatóknak. Ezúttal egy forró koktél bonyolultabb receptjével?
Igen, szeretnék elmondani egy almás, karamellás koktélt, ami végül is koktél, de nevezhetjük puncsnak is, de inkább talán koktélnak mondjuk. Bele is kezdek, és akkor elmondom. Nem annyira bonyolult, csak kell valamennyi kis előkészület hozzá. Szóval válaszunk ki egy kisebb fazekat, egy ilyen 2,5 literes szerintem, mert hogy tudjuk kavarni benne a történeteket, és tegyük tűzre ezt a fazekat, és tegyünk 3 evőkanál kristálycukrot bele, és kezdjük el fakanállal kavargatni, tehát karamellizáljuk. Nem kell teljesen sötétre, hanem csak ilyen nagyon finoman karamellizáljuk meg, és mondjuk, hogy világosabb, akkor egy deci vízzel öntsük fel. Egy deci hideg vízzel öntsük fel, és kezdjük el ezt is kavargatni. És mikor ez így elolvadt, szépen elolvadt, akkor egy 1,5 liter vízzel öntsük fel, és kezdjük el forralni, és mikor már úgy kicsit gyöngyözik, akkor tegyünk bele 2 filter teját.
Ez a teja... Milyen teját?
Igen, tehát ez a teja, ez legyen fekete teja, filteres fekete teja, én egy könnyebben kioldódó reggeli teját javaslok, és márkát nem mondunk, de egy reggeli teját, amit reggeliszunk, és lehet egy Earl Grey teja is, lehet egy Darjeeling teja is, tehát egy egyszerű reggeli teját, aki kicsit az illatokat szereti, az Earl Grey teját tegyen bele. Tehát a lényeg az, hogy egy könnyen kioldódó fekete teja legyen. Mikor ezt megtettük, akkor a fűszereket készítsük elő, mégpedig kell nekünk 1 rúd vanília, amit szépen félbevágunk, kell nekünk 10 szem szegfűszeg, 1-2 szem csillagánist is tehetünk bele, tegyünk bele mondjuk 3-4 rúd fahéjat. Jobb a rúdfahéj, mint az őrölt fahéj. Az őrölt fahéjat nehezen tudom elkeverni. Vegyünk egy nyers gyömbért, amit ugye előtte egy kicsit ugye megmosunk, jó alaposan megmossuk, és vágjuk föl egy ilyen 1,5-2 centi nagyságút. Vegyünk és ezt hámozzuk föl, még ezt is tegyük bele. Most, mikor ezzel megvagyunk, akkor egy kicsit forraljuk még ezt föl, és mikor megint úgy gyöngyözik, akkor vegyük ki a teját belőle. És tegyünk bele 2 citrusfélét. Mégpedig úgy tesszük bele, hogy a héját megmossuk. Szépen vagy egy kicsit körömkefével megtisztítom. 1 citromot, egy kisebb citromot, és lehet egy nagyobb narancsot. A narancsot azt fölvágjuk apróra, a citromot pedig mondjuk 4 felé. Ez azért kell, mert a citromot azt hamar ki kell majd venni, hogy ne legyen keserű a héja miatt. Tehát mikor itt felrottyan, akkor ezt kivesszük belőle a citromot, és ne felejtsd, a teját is kivesszük, a filtert is, ez természetes, nem kell nagyon erősre, mert nagyon erős lesz az italunk. A narancsot nem vesszük ki belőle, de a citromot vegyük ki belőle majd, mikor kicsit felrottyant. És mikor ez felrottyant, akkor 1,5 liter almalevet beleöntünk, szűrt almalevet. A legegyszerűbb általános almalevet. Egy kicsit még felforraljuk, gyöngyözzön. Na, ilyenkor vegyük ki a citromot, és vegyük le a tűzről. És ha levettük a tűzről, egy kicsit hagyjuk, hogy álljon. Tehát mondjuk egy 50 fokra, ha visszaadunk, és akkor a citrusok, mert csak a narancsunk van, a narancs, meg a szegfűszek, meg ezek egy kicsit átveszik ezt az italt, és amikor visszahűlt, mondjuk egy 50 fokra, akkor leszűrjük. És akkor kaptunk egy italt, na és akkor a mi lényeg, hogy mitől lesz puncs, vagy koktél, hogy ebbe egy 1,5 deci, vagy 2 deci rumot, barna rumot beleteszünk. Összekavargatjuk, és akkor megvan egy forró italunk, amit olyan lesz, ami fogyasztható. És akkor ezt is egy hűálló pohárba tesszük, nagyon fontos, és díszítjük.
Mivel?
Gyümölcsökkel díszítjük, én szeretem a mangót, a kivit, grapefruitot lehet beletenni keveset, és a nyilván narancsszeleteket. És hát ez egy kiváló koktél.
És azt említettük, hogy forró ital kissé bonyolultabb, a bonyolultsága a sok összetevő miatt van?
Hát azért bonyolultabb, mert egy kicsit, mondjuk ez a cukorkaramellizálás, ez úgy nem egy általános dolog, de szoktuk azért csinálni. Tehát, hogy egy kicsit egy karamellás tiszt is kapunk benne. Most ezek divatosak, ugye gondoljunk csak a sós karamellás fagyira, ami egy ilyen nagy sláger volt nyáron. Tehát egy citromot, ha meghámozom, és úgy teszem bele, gyakorlatilag a citrus nem lesz intenzív. Nem veszem le a héját, mert a héjában rengeteg olyan dolog van, amit mi felhasználunk, hogy az illóolajok a héjában vannak. És ehhez az ízvilághoz, mondhatnánk, hogy ízmátrixhoz, ez nagyon-nagyon hozzávaló. És így szépen összeérnek majd az ízek, tehát az édeskés karamella, meg ezek a citrusok, meg a rum, a barna rum, hát az fejedelmi.
A forralt bor mellett pedig még az almapuncsról is fogunk beszélgetni. Almapuncs, ez is egy divatos téli ital?
Igen, az almali ez viszonylag olcsó Magyarországon, és ezért egyre jobban divatban jön így gyümölcsösebb és elérhetőbb levegből készíteni. Hát nálunk nyilván az almali az, ami viszonylag olcsó, és minden kereskedelmi egységben elérhető, és nem 20%-os a gyümölcs tartalma, vagy esetleg 10 vagy nyomokban van gyümölcs benne, hanem még talán 100%-ost is lehet venni. Hát nyilván a minél magasabb gyümölcs tartalmút válasszuk, és legyen szűrt.
Mitől is almapuncs akkor az almapuncs?
Gyakorlatilag a receptje az szinte majdnem ugyanaz, mint egy forralbornak. Tehát a hozzávalók, legyen egy liter 100%-os almalé, nem feltétlenül fontos, hogy 100%-os legyen, alacsonyabb százalékosak is jók, a magyar almalék tényleg kiváló, tehát azt lehet mondani. 2 deciliter víz, 1 darab narancs, 1 darab citrom, 1 darab alma, akkor megint 2-3 szegfűbors, 2 csillagánis, 1 evőkanál méz a végén, és 2 deciliter rum, ettől lesz puncs. És akkor gyakorlatilag ugyanaz a menete szinte, mint a forralbornak, hogy ezt a vizet föltesszük, felforraljuk, ebbe beletesszük a citrusoknak a héját, úgy szeleteljük a citrust, hogy a fehér része nem maradjon benne, és ezt kb. 10 percig forraljuk, és amikor levettük a tűzről, akkor felöntjük az almalével. Az almalével együtt már csak inkább melegítjük, mert akkor ez a gyümölcsösség el fog menni belőle, és itt inkább az a cél, hogy itt gyümölcsösebb legyen. Tehát csak vissza kell melegíteni gyakorlatilag, és akkor visszamelegítettük, csak azért, hogy oldódjanak a dolgok, akkor levesszük a tűzről, és belekeverjük a mézet. És akkor ez a méz elolvadt, tehát itt nem cukrot használunk, hanem ez jól megy hozzá a méz. Kicsit ilyen opálosabb is lesz talán tőle az ital, de ezt is le lehet szűrni. Sőt, én szeretem leszűrni. Utána azt csinálom, hogy amikor leszűrtem, akkor egy kicsit, ha meghűl, akkor ezt a 2 decilitrányi rumot beleteszem. Nyilván, ha gyermekek vannak, idősek vannak, vagy nem fogyasztanak alkoholt, akkor nem, mert azért ez nem kevés 2 deciliter rum, hát mondjuk az, hogy durván 1 liter folyadékban van feloldva, de azért ez úgy elég hatásos a rumoknak, olyan 30-35% az alkoholtartalma. Itt egy barna rumot használunk, semmiképpen nem commerce rumokat, vagy ilyen rumos, ízesítésű, szeszes italokat, hanem hát sütésnél is érdemesebb vásárolni egy rendes barna rumot, és akkor az szinte majdnem végidőkig elég.
És hogyan szolgáljuk fel a vendégeknek az almapuncsot?
Itt már azt csináljuk, hogy említettem, hogy 1 darab almát azért hagyjunk meg, sőt, meg is hagyjunk 1 darab almát, azt megmossuk és szépen felszeleteljük nagyon apró darabkákra, és itt a narancsot is felszeleteljük apró darabkákra, a citromot megint nem tesszük bele, mert értelmetlen, hogy elkeseredjen ez az egész. Most ezt az almapuncsot azt igazán nem ajánlom, hogy másnapra is hagyjuk, tehát
ez frissen jó.
Ez inkább talán frissen jó. Próbáljuk egy 1,5 litert elkészíteni, tehát nem 1 litert elkészíteni, de ezek a fűszerezések, vagy hogy mennyi mézet tegyünk hozzá, ez mind ízlés kérdése, tehát vannak nagyon aromás almalevek, tehát nem mindegy, milyen almából van az az almalé, és akkor már kicsit azért változik ez a recept, hogyha nagyon aromás az az almalé, akkor nem kell sok fűszert beletenni, mert akkor hát akkor egy nagyon nagy ízkavalkád lesz.
Puncsról beszélünk, ez esetben almapuncsról. A puncs az egy tipikusan téli ital? És mitől puncs a puncs?
Igen, a puncs az egy téli ital, olyan vidégeken alakult ki, ahol nem nagyon van bor, vagy nagyon rossz minőségű a bor, ezért fel kell valamivel javítani. Hát ilyen mivel javítjuk fel? Általában rummal. Tehát Magyarország nem egy rumtermelő ország, sőt ez egyáltalán nem egy rumtermelő ország, de mindenféle kereskedelmi egységben lehet vásárolni, és én azt gondolom, hogy érdemes beszerezni, főleg háziasszonyoknak is a süteményeket ezzel ízesíteni, hisz talán nincs olyan sütemény, amiben nem kell egy-két kanál rum. És hát ami marad, akkor az pedig el lehet így almapuncsnak, vagy másféle puncsnak készíteni. Végül is a borból is készíthetünk puncsot, akkor ugyanaz a recept, mint a forral bornak a recept, csak akkor felhúzom ezzel az alkohollal, tehát még inkább bővebbé teszem, tehát testesebb lesz, de ezáltal tüzes lesz, igen tüzes, ami azt jelenti, hogy hát nagyon vigyázni kell vele, mert nagyon úgymond itatja magát. Ez egy nagyon jó kifejezés, ez a parti ital, ami mostanában közszájon van, mert gyakorlatilag barátkozunk, beszélgetünk.
Az ünnepek után beszélgetünk, és szilveszterkor mindenki fogyasztott véleményem szerint pezsgőt, de ha már egy nemzetközi borszakértővel beszélgetek, akkor mi is tudunk ajánlani a kedves hallgatóknak egyfajta pezsgő koktélt.
Igen, a pezsgő is alapul szolgálnak a koktélhoz. Ugye a pezsgő kokt az alapvetően hideg, mert hát ugye melegen a pezsgőt az nehéz, mert a szénsav az elmegy belőle.
És ugye meg mindig hűtött pezsgőt fogyasztunk, vagy legalábbis úgy finom, úgy jönnek ki az ízek.
Igen, mindig hűtött pezsgőt, ugye, mert a perlás, tehát ezek a buborékok akkor a legintenzívebbek. Tehát a meleg pezsgő az nem alternatíva. Ugye szoktam mondani, és ott hallgatók tudják is, hogy a pezsgő az gyakorlatilag bor. Tehát, hogy borként kell kezelni. Ez azért fontos, mert ezek boralapú koktélok, hiába pezsgő állapotába tesszük be a szőlőt gyakorlatilag. Ezt azért mondom, mert hogy megfelelő poharakat használjunk hozzá. Tehát ma már nem nagyon divat ez a régi fajta pohár, amilyen el van laposodva, mert ugye ott nem nagyon tudjuk a buborékokat megfigyelni. Tehát egy tisztességes pezsgőt ugye szépen megnézünk, hogy a buborékok milyen szépen mennek lentről fölfele, és ezért ugye a flőtéket használjuk, úgy hívják, hogy flőte. Pezsgős flőte.
Ez pezsgős pohár?
Pezsgős pohár, de flőte alakú pohár, ami egy ilyen hosszabb, tehát talpas, és fölfele hosszabb nyújtott pohár, és vékony a száj része. És abba tudjuk ezeket a buborékokat szépen megfigyelni. Ezeknek a poharoknak szűkebb a szája, és akkor így nehezebben távozik a szénsav.
És akkor pezsgőkoktél hogyan készül?
Pezsgőkoktél nagyon egyszerűen készül, van egy kedvencem, amit egy, említettem, hogy a pezsgőt bornak gondoljuk, vagy borként kezeljük. Hát nyilván a borokat nem hűtjük ennyire le ilyen intenzíven. Előveszünk egy burgundi poharat, tehát ez egy ilyen talpas pohár, ami öblös. Tehát 3,5 deci bor is belefér, ezt nevezünk burgundi pohárnak, és ebbe beletöltünk pezsgőt, majd elmondom, hogy milyen pezsgőket használunk ehhez, és ebbe teszünk jeget, és teszünk gyümölcsöket bele, narancsot, kivit, mangót, egy citromszeletet, és ugye, amitől nagyon szép lesz, gránátalma szemeket, és ettől gyönyörű lesz. És akkor ez már egy látványban is nagyon szép, és ízben is egy nagyon-nagyon kellemes lesz, attól függ, hogy milyen alapot használunk, tehát milyen pezsgőt használunk. Nyilván ehhez egy száraz pezsgőt ajánlok, vagy egy fél édes, fél száraz pezsgőt. Nyugodtan lehet muskotályos pezsgőt is beletenni, azok egy kicsit édesebbek, aki édesebb szájú, és akkor az édes pezsgőz van hozzászokva, nyugodtan lehet, de egy egyszerű száraz pezsgőből is el lehet készíteni. És nagyon egyszerű, és nagyon látványos.
A hűtés esetében mi az az ideális hőmérséklet, ameddig le kell hűtenünk a pezsgőnket? Létezik erre egyfajta szabály?
Otthon azért egy hűtőbe betesszük, és akkor nincsen vele gond. Hát nyilván egy 5 fokot gondolunk egy hűtőnek, vagy egy jégágyba beletesszük, egy pezsgős vödörbe, és akkor szépen lehűl. De hát ez már macera. Tehát azért a hűtőből elővesszük, az bőven elég. Pezsgőket le kell hűteni, azért is talán, mert nehezebb akkor felnyitni, felbontani a pezsgőt.
A pezsgő bontásának létezik egyfajta technikája?
Igen, igazság szerint nem illik pukkania, mert a pukkan akkor nagyon sok minden, tehát felhabzik a pezsgő, és akkor kimegy belőle nagy része. Elég sok kimegy belőle, tehát úgy kell, hogy ne pukkanjon, és ezt meg lehet úgy oldani, hogy a dugót vagy a műanyagot fogom meg, tehát leveszem a kosarat róla, és akkor megfogom a dugót, teljesen mindegy, parafa vagy műanyag van, ezt megfogom, és a palackot tekerem. Tehát ez fontos, nem a dugót, hanem a palackot tekerem nagyon lassan. Akkor így nagyon szépen ki tudom venni, és nem habzik fel, és a szénsav az benne marad. Nyilván most születésnap van, vagy szilveszter van, vagy forma 1 van akkor, vagy most már látom, tehát sporteseményeknél is, hogy rohannak be a pezsgős palackokkal, és így bontják fel. Hát nyilván ennek egy másféle szerepe van ilyenkor, az ünnepélyességet, és hát azért a pezsg az egy viszonylag drágább dolog előállítani, különösen drága és elegáns dolog. Mi nagyon el vagyunk itt Magyarországon kényeztetve pezsgőkkel. Nagyon jó pezsgőgyárak vannak, és most már kis tétel telekben is vannak kis pincészetek, akik nagyon kellemes, nagyon jó pezsgőket készítenek.
És van-e kedvenc koktélja önnek, amit gyakran készít?
Van két klasszikus pezsgőkoktél, ami nagyon-nagyon egyszerű készíteni, és el is mondom, ezeknek nevük is van. Az egyiket úgy hívják, hogy mimóza. Ez a virágról kapta nevét, ugyanis sárga színű lesz ez a pezsgő koktélunk, és semmi más nem kell hozzá, csak egy száraz vagy fél édes pezsgő és narancslé. A narancslé az lehet egy, hát inkább egy 100%-os narancslé legyen, vagy pedig mi is facsarhatunk frissen narancslét, de akkor le meg kell szűrni. És akkor ezt egy flőtébe beletesszük, és egy-egy arányba, tehát egy egység narancslé, egy egység pezsgő. És felöntjük, arra vigyázzunk, hogy hideg legyen a narancslevünk is, hogy nehogy visszamelegedjen, mert már nem tudjuk hűteni utána. Tehát ez egy nagyon klasszikus, úgy hívják, hogy mimóza, a mimóza virága és sárga. Tehát, hogy valaki bemegy egy koktélbe és kér egy mimózát, akkor ezt fogja kapni. De ezt tanuljuk meg, hogy ez semmi más, mint pezsgő és egy jó minőségű narancslé. És akkor szeretném mondani egy másikat, ezt úgy hívják, hogy Kir Royal. Először csak Kirnek hívták, akkor bor alapból készítjük, borból, de ez a Kir Royal, ez ilyen királyi kir végül is nevezzük, és ebben van egy nagyon különleges alapanyag, mégpedig a fekete ribizű likőr, úgy mondjuk, hogy crème de classe, és ezzel készítjük, ezt nagy szupermarketekben lehet venni. De is olyan borzasztó drága, és nem kell belőle, csak egy nagyon kevés. Tehát szintén fogunk egy flőtét, amit előtte tegyük fel, hogy behűtjük, mert ez egy kicsit drágább koktél, akkor behűtjük a flőtét, tehát a poharat behűtjük, és nagyon fontos, hogy először ezt a likört töltjük be a flőtébe.
Ezt a Kir likört?
Ezt a Kir Royal likört, vagy Crème de Cassis, tehát ez a fekete ribizű likör, ez egy kicsit édes is különben, azért inkább száraz pezsgőt használjunk, körülbelül olyan, hát mondjuk talán egy harmadik, hogyha egy kicsit bővebben akarjuk, és ezt fehér pezsgővel felöntjük, és ez valami gyönyörűséges színű lesz. És az íze is valami gyönyörű lesz. Én mondjuk a fekete ribizűt nagyon szeretem, szőrben is hallgatók biztos tudják, hát képzik-e pezsgővel? Maga a királylét.
Köszönjük szépen önnek a recepteket.
És ezek után már csak azt kívánhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy ezek a koktélok váljanak az egészségükre.
Igen, mindenkinek az egészségére kívánok, és tényleg arra biztosítok mindenkit, hogy kicsit próbálkozzon ezekkel az egyszerű pezsgő koktélokkal, a forró koktélokkal, vagy ezek a meleg koktélokkal. Lehet egy kicsit feldobni az ünnepet, és feldobni a mindennapjainkat is.
Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőnek köszönöm szépen a beszélgetést, és bár már az ünnepek után beszélgetünk, de áldott, boldog, békés új esztendőt kívánok önnek.
Én is ezt kívánom, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Szerzetesek félórája.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Varga Kamil ferences testvér, a 7 ferences vértanú közül, akik a kommunista diktatúra idején 1944 és 1954 között haltak tanúhalált hitükért, Kovács Kristófról beszél a most következő közel fél órában. Tartsanak velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil testvér vagyok, a gyöngyösi ferences kolostorból. Néhány alkalommal szeretnék mesélni a 7 ferences vértanúról. Kezdjük talán Szent Ferenc atyánk imádságával. Mindenható, szentséges, fölséges és hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó. Neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót. Úgy legyen, amen. A 7 ferences vértanú, Károlyi Bernát, Köröztös Krizosztom, Kovács Kristóf, Hajnal Zénó, Kisszaléz, Lukács Perbárt és Krisztán Rafael ferences szerzetesek 1944 és 54 között, hát életükkel tettek tanúságot elkötelezettségükről, emberszeretetükről. Mindannyian tudták előre, hogy a nemzeti szocializmus és a kommunizmus diktatúrái alatt kiállni az egyházért, a hívekért, az üldözöttekért, a kisemmizettekért, hát hogy finoman fogalmazzak, nem vet rájuk jó fényt. Talán életüket is áldozatul kell adni. Először nézzük a mai alkalommal Kovács Kristófot. Ő Jászberényben született 1914. december 16-án. Szülei hívő katolikusok voltak, a Lehel vezér gimnáziumban érettségizett 1933-ban. Papi hivatást érzett és jelentkezett a ferences rendbe. 1933. augusztus 29-én beöltözött a rend ruhájába. Egyszerű fogadalmat ugyanott tett 34. augusztus 30-án, majd pedig Gyöngyösre került tanulmányait folytatni, és itt tett örök fogadalmat 1937. szeptember 8-án. 1938. június 29-én szentelték pappá. Így ír erről a Magyar Umbria, a Növendékek folyóirata. Június 27. ordináció, vagyis papszentelés. Van-e ennél nagyobb esemény egy klerikát életében? Nem is lehetne. És ez a nap még azzal is nevezeteskedik a krónikában, hogy úgy szólván majdnem az egész klerikát kapott ordinációt. Az összes rendek sorra jöttek. Előző este már Kriston Endre püspök úr, ő excellenciája feladta Klárusznak, Guidónak a tonzúrát. Szerén Gedeon Flavius, Lukács, Richard, Gyárfás, Pacifik, Grátus testvérek pedig a második két kisebb rendet vették föl. Coléta ezután Menyhért, a szubdiakónust, valamint Félix, a szent diákonátust kapta meg. Ezután felharsant az archidiakonus várva várt szólítása. Járuljanak oda, akik szeretnének a Szentlélek áldásában részesülni. Ahogy elütötte a toronyóra a hetet, már 7 pappal gyarapodott a megváltás szolgálatának hős csapata. Papok lettek. Június 29-én pedig így írnak. Új miséseink ma mutatták be első szentmis áldozataikat a fölséges Istennek. Arnold, Pasaréten, Metód Nyírbátorban, Tivadar Kisvárdán, Agapit Bátaszéken, Márius Kiszújszálláson, Gyula Kerekegyházán és Kristóf Jászberényben. Kristóf azonban nem 29-én misézett Jászberényben, hanem néhány nappal később. Így tájékoztat minket a krónikás. Július 3. Nagy szeretettel vártuk primíciás újmisés testvérünket, Kovács Kristófot, aki szülővárosában mondta első szentmiséjét. A gyönyörű percek meghatottak bennünket, hiszen mi is oda készülünk az oltár elé. 1939. augusztusában Rozsnyóra helyezik ott hitszónok, káplán, a házi tanács tagja, testvérek oktatója. Később Pécsre kerül hitszónoknak, gyóntatónak, ezután következik Kassán, a visszafoglalt területeken alapított új rendházunk. Később 43-ba Debrecenbe kerül beosztásra, a Vámospércsi utcában az ottani lelkipásztori helyre hitszónoknak és gyóntatónak. Ebből az időből maradt meg egy történet, az egyik nem katolikus asszony megszólította az utcán. Minek gyűjtek maguk ide? Vegyék tudomásul, hogy mink nem szeressük magukat. Kristóf ennyit mondott. Vegyék tudomásul, mi szeretjük magukat. Azért jöttünk ide. Innen 44. júniusában Pécsre helyezik, de megkéri a provinciálist, hogy Verdun Gellért helyett ő mehessen Újvidékre, hitszónoknak, gyóntatónak. Ezt a kérését elfogadják. Óhajtotta elérni, hogy mint pap hitéért vértanúságot szenvedhessen. Zavaros időkben kellett Újvidékre mennie. Itt a hívek kedvelték prédikációért, de nem csak azért, hanem azért is, mert mindenkinek gondját, baját megértően és szeretettel igyekezett elintézni. 1943. októberétől szolgált az újonnan megnyitott Újvidéki rendházban. Ez a rendház a Dusáncár utcában volt, a házat Léh Mátyás gajdorbai plébános adományozta a rendnek, ami eredetileg egy családi villa volt. Trappistákat szerettek volna itt leterepíteni, de magyarul tudót nem talált. Az akkori rendtartományunk a Kapisztrán provincia elfogadta a felkérést, s házat alapított. A földszintet bővítették, Uzdóczi Zadravec István szentelte föl a kápolnát 1943. Krisztus király ünnepén. A Guardián köröztes Krizosztóm lett. Korábban az amerikai magyarok lelkipásztora, Don Kanyar megjárt 35 éves barát. Így is hívták az öreg barát, hiszen a fronton valamiféle tüdőbajt szerzett össze. A Don Kanyarból hazavezette katonáit, egyedüli tábori lelkészként. Ezért vitézségi érmet is kapott. A szerbek a visszacsatolás után elmenekültek, s a bukovinai székelyeket telepítettek le hadik községben is például. Felajánlották Kristófnak is a hazatérést, meg Krizosztómnak is, de azt mondták közös erővel, amíg hívek jönnek a templomban, a pap nem hagyhatja el a rábízottakat. Aztán jöttek a szomorú napok, összegyűjtötték a magyarokat. Hosszú úton kísérték őket Pétervárad irányában. Útközben ütlegelés, megaláztatás következtében elájult. Végül egy súlyos ütés halálát is okozta. Az ottani magyar ferencesek nem akarták tehát elhagyni a rendházat. Kristóf azt is gondolta, hogyha jönnek a partizánok, neki esélye lesz üdvözülnie, vértanúként meghalnia. Ott maradtak a magyarok is, hiszen úgy tudták, hogy ők ártatlanok. Ott maradtak a magyar és német papok is. 1944. október 20-án indult az utolsó vonat Magyarország felé. Ekkor több bukovinai székelyt is Dunántúlra szállítottak. 44. október 23-án Kapisztrán Szent János ünnepén értek a csapatok Újvidék közelébe. A partizánok politikai biztosa kitűzte a jugoszláv zászlót a tanácsházára, s a partizánok végigjárták a házakat, s aki nem tudta igazolni, hogy szerb vagy szocialista, azokat összeterelték. Így járt Kriszosztom, Kamarás Mihály és Kovács Kristóf rendtársam, Michael Waldner svájci kapucinussal együtt, valamint Budai József református lelkésszel. Október 26-án végül is letartóztatták mindannyiukat, számtalan hívővel együtt barakokba terelték őket. Gyóntatták, vigasztalták az embereket, igyekeztek bennük tartani a lelket. 44. október 28-án este 8 óra tájban harmonika zene mellett verték az embereket. Hármassával összekötözték a foglyokat, kényszerítették a futásra, s közben puskatussal ütötték őket. A partizán megkérdezi Kristófot, hogy hány óra, ki feleli 8, majd megőrzésre átveszi Kristóf óráját. Kristóf hallgatagon nyugtázza, úgysem lesz már rá szükségem. November 1-én rendtársaival s más rabokkal Pétervárat felé hajtották őket erőltetett menetben. Napközben meneteltek, éjjel gyóntattak. Voltak olyanok, akik hosszú évek után először részesülhetek ezekben a szentségekben. A menetelésben többször előfordult, hogy a katonák odaszóltak egyes papoknak, popovi napred, papok hátra, s a többi fogolynak nem volt szabad ekkor hátra néznie. Volt olyan, hogy két fegyvert kellett hurcoljanak. Kriszosztomnak volt egy szép szürke pulóvere, ezt megőrzésre átvették, és egy SS zubbonyt húztak rá. Ettől kezdve mindenki ütötte-verte Kriszosztomot is. Végül Kristófnak jártányi ereje sem maradt, hiába támogatták. Pedig az őrök rájuk rivaltak, aki nem megy, azt lelőjük. Én nem megyek, válaszolta Kristóf, majd rendtársai felé fordulva ezt mondta, sic debuit esse, így kellett történnie. Egy arra haladó orosz teherautó fölvette, de a szerb őr utána ugrott és tarkon lőtte. Majd leszették ruháját, s azt mondták rá, svinja, vagyis disznó. Ezeket a történeteket, eseményeket Kamarás Mihály rendtársa megőrizte az ő naplójában. 1994-ben készítettek egy filmet az ottani eseményekről, Kristófról, de Indija nevezetű település közelében, ahol szintén szerettek volna forgatni, ahol meghalt Kristóf, nem forgathattak. 1945-ben Váradi Béla így értesítette Kristóf édesanyját Jászberényben. Szomorú hírt kell közölnöm, Szegedről és Újvidékről nyert értesüléseink szerint kedves fiát, Kristófot, a szerb partizánok múlt év november 2-án a szerémség egyik kis falujában papsága miatt agyonlőtték. Ez a hír Brisztosnak mondható. Évről évre, mikor a nekrológiumot, Ferences halottak könyvét olvassuk, november 2-ánál mindig Kovács Kristóf is sorra kerül életének 30., szerzetességének 11. és papságának 6. évében szenvedett erőszakos halált Indija közelében, Bácskában. Hősiességéért szeretettel gondolunk rá, írják már abban az időben rendtársai. Temerin mellett 900 bukovinai székelyt ásókkal, csákányokkal vezényeltek ki, megásatták velük sírjaikat, majd belelőtték őket. Egyes források szerint 15 ezeren haltak meg ebben az időben. 39 papok vittek kényszermunkára, vagy hát egyéb atrocitások következtében haltak meg. Érdemes megnézni a Mihály atyáik által forgatott filmet, Hegyi Béla és Molnár Sándor jegyzi, miért fusson az ártatlan. A Dunatáj Alapítvány készítette. Kristóf még korábban Kelemen Didák boldogalvatása kapcsán fogalmazza meg. De hát miért volna olyan nagy szükség magyar ferences szentekre? Elsősorban és főképpen talajhoz kötő szent hagyományokért. A jelen és a jövő törvénye az, hogy a múlton épül. Amilyen a múlt, olyan formán az okszerűség erejével alakul a jövő. Nem csak az egyes emberek életében, hanem a társadalom és a nemzetek életében is. Így van ez nálunk is. Vértanúink kiömlött vére megszentelte, szelleme átjárja a magyar érettelet. Bárki bizonyságot szerezhet arról, hogy a magyar nép lelkét gyökerében érintette a magyarrá vált ferences gondolat. És a nép ma is keresi bennünk ezt az ősi szellemet. Sajnos el kell ismernünk, hogy bizony nagyon megcsappant bennünk az ősi ferences szellem. Kristóf atya, amikor odaadta életét, vértanúság hírében meghalt 7 ferences közül, a legfiatalabb volt. 30 éves. Megdöbbentő, hogy ilyen életkorban is tisztában volt az áldozat értékével, megkerülhetetlenségével, és volt bátorsága vállalni azt. Mi adta ehhez az erőt, a hitet? Kristóf számára saját üdvösségének reménye. A róla szóló tanúvallomásokból az a felfogás rajzolódik ki, hogy rá szerette volna bízni magát Isten üdvözítő akaratára. Az üdvösség elérése azonban az embernek lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges. Olvassuk Máté evangéliuma 19. fejezetében. De ha Istennek is áldozatot kell hoznia a mi üdvösségünkért, akkor nekünk is készen kell állnunk. Erre a mások üdvössége érdekében írja Lukovics Milán rendtársam Kovács Kristófról 2015-ben. Most elbúcsúzom a rádió hallgatóktól, végezetül álljanak itt a hét ferences vértanú boldog gálvatásáért mondott imáink Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrás sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Ex audi, ex audi, orationem mihi.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Varga Kamil ferences testvér, a hét ferences vértanú közül Kovács Kristófról beszélt az elmúlt közel fél órában. Az adás készítésében segítségemre volt Tikovics Ernő kollégám. Az ő nevében is búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!